Jó napot, jó estét! Azt szerint, hogy mikor nézik a heti Libazsírt. Virág Juditot időről időre elcibálom ide, most azt hiszem legalább másodszor, mondjuk 6 éven belül másodszor teszi tiszteletét, és nem fogom tőle Kádár János hagyatékának elárverezését ezúttal megkérdezni. Viszont arról majd egy kicsit szeretnék beszélgetni, hogy az egyik lánya az egyre nagyobb szerepet visz a galériában, mert hogy észrevettem, hogy egy televízió műsorban is feltűnt aktív szereplőként és szakértőként Anna lányod.
Igen.
És még azon kívül azt is gyorsan meg akarom beszélni, hogy ugyan egy rohadt szót se ejtünk semmilyen aukcióról, de az, hogy mozgás van-e a képpiacon, és hogy ugyanúgy följebb mentek-e az elmúlt 10 évben a képárak, mint mondjuk a lakásárak, azt azért megkockáztathatom kérdésként. Nem biztos, hogy a válasz igen lesz, de hogy
úgy
nyitányként ezzel a csomaggal állnék elő, hogy följebb mentek-e a festményárak, hagyjuk a műkincseket általában, a festményárak.
Hát az a nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy mindenki azt kérdezi, hogy a Covid mit tett a műkincspiaccal és jelesül a festménypiaccal, és erre nagy álmélkodásra mindig azt szoktam válaszolni, hogy nagyon-nagyon fölmentek az árak, és nagyon-nagyon megnőtt a kereslet. És ez
mert hogy befektetésre használják?
Hát befektetés is, meg nyilván arról volt szó, hogy az emberek nem mentek sehova, nem utaztak, tehát itt most ugye olyan emberekről és gyűjtőkről beszélünk, akiknek azért van egy biztos jövedelmük, meg van egy biztos egzisztenciájuk, és megengedhetik maguknak, hogy néhány százezret, vagy adott esetben néhány milliót, 10 milliót költsenek, és nyilván, hogyha egy család, 4 tagú család nem utazik, és otthon be van zárva, akkor mit csinál? Hát elkezd vásárolni az interneten, úgyhogy nagyon-nagyon sok új vevő jött a Covid alatt.
És mind interneten jött?
Nagyon sok. Hát akkor csak internetes árverések voltak, úgyhogy interneten igen, de ez egy világtendencia volt, hogy nagyon megugrottak az árak, és ez azóta is tartja magát, de nyilván itt arra kell gondolni, és az a lényeg, hogy az igazán kvalitásos festmények ára az gyakorlatilag soha nem változott, tehát az fölfele megy.
Mi volt a legnagyobb, vagy mik voltak a legnagyobb felfedezéseid, amiket nem lehet elfelejteni, mert olyan revelatívak
voltak. Így az elmúlt 30 akárhány hát évben, ahogy igen. A piacon jelen vagyok.
Ami a te pályádat figyelemmel kísérjük.
Igen. Hát nagyon sok, nagyon érdekes dolog
87-ben volt. Kezdtél, vagy mikor?
87-ben, igen. Pont amikor az előbb említett Anna lányom már bölcsödébe mehetett, és akkor hagytam ott a múzeumot, és akkor kezdtem. Igen, ez 87-ben volt, 88-ben.
Tehát amikor valamit felfedeztél valakinél, amikor... Tudod te, hogy én mit kérdezek?
Persze, hát itt nyilvánvalóan olyan, hát amikor az egész indult, és az egész műkereskedelem a rendszerváltással beindult, akkor...
Amikor a képcsarnok megszűnt.
Megszűnt, bizományi hegemóniája megszűnt, megjelentek a galériák, az aukciós házak, akkor nagyon sok ember került olyan helyzetbe, eladási helyzetbe került, és megmozdultak olyan gyűjtemények, amelyek a 60-as, 70-es, 80-as években keletkeztek, és azok fantasztikus gyűjtemények voltak. Tehát tényleg olyan bombasztikus képek kerültek elő, mindjárt mondok példákat, és hát a 90-es években elkezdtek eladni, megjelentek új befektetők, új gyűjtők, külföldi gyűjtők, intézményi befektetők, bankok, biztosítótársaságok, és mentek föl az árak. Előkerültek az egyre jobb képek. Hát például ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt, amikor a délszláv háború idején egy olyan gyűjteményt kaptunk Zentáról, amiről az ember álmodni nem mer. Tehát olyan zsolnaik, olyan riplőrónaik, olyan cigánydezsők, szőnyik, vaszarik, hogy ami ma már nem fordulhat elő. Tehát, hogy egyben csodálatos gyűjtemény. Vagy amikor például azok a munkácsi képek kerültek hozzánk árverésre 2003-ban, ami az úgynevezett Vida gyűjtemény volt, a Porosút, a Baba látogató, ezek mind ilyen monumentális, gyönyörű képek, amelyek addig a Nemzeti Galériában voltak állandó kiállításon, és egy restitúciós eljárás keretében kapta vissza a Dél-Amerikában élő tulajdonos.
És rögtön el is adta.
Ha muszáj volt neki, mert védett képek
voltak. Nem lehetett
szóval
kivinni, pénzt akart
nincs.
Látni.
Igen.
Honnan volt annyi önbizalmat, hogy belevágj te
is? Várjál, mindjárt csak, hogy amikor van egy ilyen helyzet, hogy a múzeumé volt, hát a múzeumnál parkolt a kép, a múzeumnak vissza kellett adni a tulajdonosnak, a tulajdonos árverésre bocsátja. És akkor azt valaki megveszi, azonnal megy a magángyűjteményre.
Persze, Persze, de ez nem ez sosem
a
nem
múzeum
volt.
Versenytárs
nem,
egy ilyen?
Nem. Hát a magyar múzeumoknak annyira nincs pénze, de az előfordulja lesznek aukciókon, de ez sose volt a Magyar Nemzeti Galériája, hanem csak letétben volt ott. Pontosabban ott felejtődött egy kiállításon 1944-ben, amikor a tulajdonos elhurcolták Auschwitzba.
Igen.
Soha többet nem tudta visszakérni, viszont a leszármazottai közül Dél-Amerikába menekültek néhányan, és ők visszajöttek Magyarországra, és lásd csodát, a Nemzeti Galériában állandó kiállításon látták azt a képet, amit a nagybácsinak a szalonjában láttak,
fotóval.
És alatta játszott. Hát még ők ott látták élőben, és akkor elindult ez a eljárás, hogy vissza kellett adni, mert hiszen a tulajdonos csak egy kiállításra adta.
És akkor lett egy igazságos vég, csak a magyar
igen.
közönség kicsit rosszul járt.
A magyar közönség ezt furcsán fogadta, de hát
ez a tulajdonunk.
Hát persze.
Szóval ott tartottunk, hogy honnan volt ennyi, szóval honnan tudtad, hogy kell ezt csinálni?
Hát nem tudtam. Hát persze, hogy nem tudtam. Hát fogalmam se volt. Hát ez én se értem, hogy mertem belevágni, de hát szerencsére. Nem tudom. Hát én azt érzem, hogy el kell jönnöm a múzeumból, mert akkor már olyan
akkor
családi helyzetben.
Ott
dolgoztam, igen, és olyan helyzetben voltam, hogy tudtam, hogy a három lányomat előbb-utóbb nekem kell egyedül eltartani, és hát rendszerváltás volt, minden forrongott, minden mozgott, és...
De kicsit érdekelt egyébként ez az egész, tehát, hogy...
Hát én
hogy
mást akartam.
Volt egy vágy része?
Nem volt vágy, semmi része nem volt.
Hogy állsz egy kalapáccsal, és...
Dehogy is, nem? Dehogy is.
Hát, pedig nem, jól néztél
az,
ki,
nem, hát az volt bennem, hogy valami mást akarok csinálni, valamit akarok csinálni, ami
és
nem egy
légüres térbe eljöttél?
Eljöttem, igen, beugrottam egy teljes véletlen folyamán az első egyik magángalériába, és akkor ott mindennek kellett tanulni.
Ez még a Nagyházi volt?
Nem, ez a műgyűjtő galériája. Nem, a Nagyházi nem dolgoztam. Mindenhol árvereztem, de dolgozni csak a műgyűjtőknél dolgoztam, és...
Ezt például kitől tanultad meg? Mert az volt a legnagyobb erősséget, hogy olyan műsort tudtál csinálni, hogy... Volt, aki csak
hát,
az...
tehetséges.
Nem, de ezt meg kellett valahonnan tanulni.
Borzalmas nagy mázlim volt, mert francia szakon végeztem. És ott abban a galériában, ahol én dolgoztam, mikor eldöntöttük, hogy árverést fogunk rendezni, akkor nem volt árverezőnk. Viszont volt egy francia ügyfelünk, akinek Lyonban volt árverezőháza. És hát őneki ez egy nagyon nagy... PR lehetőség volt, hogy még emlékszem, hogy a francia képes lapokban az Elle magazin is csinált egy riportot arról, hogy Monsieur Jean-Claude Anaf Lyonból eljön Kelet-Európába a vasfüggöny mögé árverezést tanítani. És fölkértük, és jött, nagyon szívesen megcsinálta, neki ez egy jó PR volt, nekünk egy fantasztikus lehetőség, és mivel én tudtam franciául, én álltam mellette. Tehát én ott álltam mellette.
És tolmácsból lettél?
Tolmácsból lettem árverező.
Hát pontosan. Tehát,
de hát ő nem csak számokat mondott, hanem ott mindenféle performance-ot
legalább 9-szer csináltam meg vele
sok véletlen találkozás.
Sok véletlen találkozás, és akkor utána volt egy vacsora az első után, és mondtam, hogy na, ugye mint a Mici Mackóba a tigris, hogy a csukamáj olajat, hogy na ez az, amit a tigrisek szeretnek, mondtam, hogy ezt szeretném csinálni.
Megtaláltad a foglalkozásod?
Mondta, hogy nem. Nem. Nő, szokásos duma, tudod, nem nőnek való, de hát 88-ban vagyunk, nem nőnek való, hogy képzeled. És akkor...
Mivel győzted meg?
Nem győztem meg semmivel, hanem még a akkori főnök nőmet se tudtam meggyőzni, aki egyébként egy fantasztikus, nagyon nagy
nem hitt benne, hogy...
Hát sehol nem árvereztek nők. Pácai Vilma volt, aki a Pácainak az unokahúga, egy csodálatos, minden szempontból egy csodálatos ember.
Miért nem? Hát, előítéled, mert a kalapács nem olyan nehéz, hogy ne bígj egy felemelni.
És akkor... Sokféle kell figyelni, amit ugyan szerintem a nők jobban tudnak, mint a férfiak. Számolni kell,
odafigyelni, empátia, reflexek.
Kivárod, nem sérted meg.
Pontosan.
Nem rontod el a saját esélyeidet.
Nem. Igen. Hát vettem egy repülőjegyet, és megjelentem Lyonban. Saját pénzen, saját elhatározásból, saját akaratból. És megjelentem Lyonban, és mondtam, hogy akkor most ezt itt hagyd tanulmányozzam. De volt, egy hét volt. És akkor szépen mindent megmutatott. És akkor hazajöttem, és mondtam ennek a Pácai Vilmának, hogy akkor most ezt és ezt és ezt vezessük be, mert ezt így és így és így csinálják másút. És akkor valahogy megadta magát.
A vezetésben az annyit jelent, hogy tűzzünk ki egy időpontot.
Nem, hogy a következő akciót hadd csináljam. Én
ja, akkor már volt akció.
Hát mi rögtön akciózni kezdtünk. Aha. Először én voltam a szinkrontolmács, aztán nem jött az ANAP, mert megunta, na-na. Mondtam, hogy akkor most itt a lehetőség, hogy én hagy.
Hát ez színészi teljesítmény.
És milyen volt az első? Be voltál
visszafele árvereztem. Visszafele. Mondtam a számokat. Hát itt olyan 40 ezer, 38, 36. De. Akkor szóltak, hogy Juditka, hát ez nem annyira lenne jó. Hát így,
ez
hát
jó.
Borzalmas, nyilván borzalmas hibákkal, de hát... és akkor a Kádár árverés, na az volt a mélyvíz, na ott tanultam meg igazán.
Az volt a mélyvíz, és egyébként...
Igen, tehát az 93 már.
Aha, igen.
A Netflixen láttam egy dokumentumot, nagyon jók a dokumentum, baromi sok pénz van bennük, persze tehetség nélkül nem. Képhamisítóról, tudod, miről beszélek, aminek mindenki bedőlt, mindenki, művészettörténészek, galéria, minden. Ezt azért kérdezem, hogy pláne mostanság, hogy ugye van a mesterséges intelligencia, hogy szűritek ki a hamis képet? Mert itt mindenki egyetértett avval, hogy ez, ez...
Természetes intelligenciával harcolnak
nem,
a mesterséges.
Természet, ez a bomba.
Láttad azt a filmet?
Láttam, tehát, persze,
nem
persze, döbbenetes.
Nem,
döbbenetes.
Ugye?
De.
Nem akar...
Hát figyelj, de ismersz olyan... bármilyen szakmában dolgozó embert, aki nem téved? Nem.
De itt sokan minden. Téved.
Sokan tévedtek. A mai napig vannak, minden múzeumban vannak hamis képek. Tehát ez egy tudomány, ami fejlődik, amivel lépést kell tartani. Nagyon gyakran a hamisítók egy lépéssel előre járnak, de előbb-utóbb minden kiderül. Na most csak úgy lehet ez ellen. Hát szóval 36 éve látom a piacot. Tehát van szerintem egy akkora tapasztalatom, akkora gyakorlatom, hogy látom. De ez az első szűrő, de ez nem elég, mert minden ilyen aukciós anyag összeállításánál egy grémium van, egy összeülünk külsős művészettörténészek, restaurátorok, tehát együtt átnézzük az anyagot. Vannak már fizikai vizsgálatok, kémiai vizsgálatok, tehát nagyon sok minden van a segítségünkre. Ennek ellenére...
És laborba is küld
ezt mindenféle? Nem, jön a labor, tehát most már vannak olyan eszközök, amikor jön, és
meg tudják. És kicsit bele kapirgál?
Nem kapirgál bele egyáltalán, hanem egy olyan rádiófrekvenciás műszer, ami meg tudja állapítani a színek, pigmentek összetevőjét, mikor is, stb. Szóval nagyon sok szűrőn megy át keresztül, és hát és az a helyzet, hogy azért amiket ma csinálnak, és hát azért legtöbb az mai hamisítvány, hát az pusztít.
Nagy csalódás, amikor valamiben nagyon hittél, volt olyan, amiben nagyon hittél, és kiderült, hogy...
Mindig van, persze. Igen.
Pusztítóan gyengék, hát, nem tudok rendesen?
Nem, tehát mai, amiket ma csinálnak itthon, az egyszerűen nem is értem. Tehát, hogy elképesztő.
Egyszerűen megalázó, hogy
megalázó,
nézi a
megalázó. Igen.
De a régiek legalább tudtak rendesen dolgozni.
Hát a régiekkel nem az a probléma. A probléma az, hogy amikor egy régi képetről derül ki, hogy mondjuk nem Mednyánszky László festette, akkor ott az...
Hanem egy tanítványa
például. Hát például igen, vagy mit tudom én, igen, hát sok olyan festő volt, akivel egy időben festett, ugyanott vették a festéket, ugyanaz az anyag, ugyanaz a hordozó, minden ugyanaz, és mégsem Mednyánszky a kép. De az nem hamisítványnak készült, hanem mondjuk egy Katona Nándor nevű tehetséges
életművéhez tartozik, csak azért.
Igen, csak leszették a szignot és rájöttek, hogy Mednyánszky. De együtt barangoltak a Tátrába, egymás mellett volt az állványuk. Na, ezeket nehéz megállapítani, de azért meg lehet. Tehát azért nagyon sok adat van, korabeli dokumentáció, kiállítás, katalógus, tehát azért nagyon sok minden van. Tehát azért ez egy...
Igen. Ez krimi, nem?
Hát igen.
Nyomozás, komoly
igen.
Nyomozás.
Mindig, és behoz egy hamisat, és mondom, köszönöm szépen, nem kérem, miért nem kéri, hát köszönöm, nem kérem, nem tudom el, miért nem kéri, és a végén megmondom, hogy azért, mert szerintem nem eredeti. És akkor megkérdezi, honnan tudja. Hát és akkor...
És azt mondod, hogy hát szakértő vagyok, hát, az nem bizonyíték?
Nem, amikor már nagyon el vagyok keseredve a harcban, akkor azt szoktam mondani, hogy ha elmegy egy orvoshoz, és azt mondják, hogy vakbélgyulladásra van, akkor megkérdezi az orvost, hogy honnan tudja? Hát én is onnan tudom, hogy látom, mert már láttam több száz ilyet.
Igen, és hát egy vakbél az még csak hagyján, de ő ezért pénzt várt, és az egy sokkal súlyosabb, hát, mint egy vakbél.
Hát én tudok olyanról, aki azt hitt, hogy tele van értékes képekkel, és kiderült,
hogy
megszorult, és
pontosan.
Értékesíteni akart, hogy úgy átverték, hogy ez elképesztő.
Nagyon, nagyon borzalmas sztorik vannak ezen a piacon, így van.
Az a helyzet.
Ilyen csalódott emberek azért...
Persze, aki nem tudja, hát van, aki nem tudja, de van, aki úgy hozza be, hogy pontosan tudja, hogy nem eredeti. Csak valaki beküldi.
Nem átverni akar, hanem azt hiszi, hogy ő
hát, igen,
csinált egy jó befektetést.
Van, aki átverni akar.
Kortárs gyűjteni megéri?
Hát attól függ, hogy mit, mennyiért, kit.
Hát hogyha van egy divatos, nem akarok senkit megbántani, mert tudok egy-két kortárs nevet, egy most divatos festő, akit nagyon jól mérnek, és aukción az indítási ára már több 10 millió forint. Azt például, mondjuk azt például nehéz megvenni, tehát hogy ezt így, hogyan építsél gyűjteményt erre, ez nem jellemző, mert az nagyon kevés válogatott, nagyon jó módú ember lehet az, aki ilyet, ilyennel indít gyűjteményt. De mondjuk egy átlag értelmiségének, aki szereti a képeket, és még azt elképzelhetőnek tartja, hogy 200-300 ezer forintot kiadjon egy képért, akkor, mikor még a művész él és alkot élete virágjában van. Akkor hogyan lehet megtudni, hogy én értéket veszek, vagy csak segítek egy jól festegető, hát, lelkes amatőrön?
Én tudnám, hogy most 200-300 ezer forintért kit érdemes venni, akiből majd a jövő Rejgül Juditja, Bak Imréje, Nádler Istvánja lesz, akkor nagyon boldog lennék, nem tudom. Tehát a kortárs az egy nagyon más világ, egy teljesen más terület, más szempontok vannak. Aki ma már több millióért és több tízmillióért indul, azok mögött van egy életmű, azoknak a képei már mértékadó külföldi és magyar múzeumokban vannak, ott van egy szakmai konszenzus, olyan magángyűjteményekben vannak, amikre hivatkozni lehet. Egy bizonyos kort elértek, tehát nem kell attól tartani, hogy most megveszem a 20 évestől a szuper tehetséges embertől.
És előbb halok meg, mint többen fut igazán.
Hát nem igen. Is csak az, hanem nem lesz többet kedve festeni, és ha nincs életmű, akkor nincs ár.
Aha,
tehát itt azért nagyon sok mindenre kell figyelni. De, és van egy szakmai konszenzus, tehát ha van egy szakmai konszenzus, ha azt el tudjuk mondani egy mai kortárs művészről, hogy azt csinálja, ami a világ tendencia, ami a világ trend, nincs lemaradva, kialakított egy saját festői nyelvet, egy saját technikát.
Hát melyik számít jobban, hogy kialakított egy saját
hát
festői
az nyelvet? A legelső, persze.
Vagy hogy az, hogy a világ egyet?
Nem, azon belül, tehát azon belül kell egy saját utat járnia, és azt következetesen végigjárni. De hát, akik már ilyen áron mennek, azoknak ez megvan. Tehát ott lehet abban bízni, hogy az nem fog veszteni az értékéből. Egy most végzett fiatalnál, de hát ott a befektetés is. Hát tehát ezt a kockázatot azért lehet vállalni.
Van olyan kortárs művész, akit ti fedeztetek föl, és aztán nagy karriert futott be?
Olyat, akit mi fedeztünk föl, nincs, mert mi nem vagyunk kortárs galéria, hanem ugye kortárs
hát
műveket is akcionálunk.
De hát én minap is láttam ott kortárs.
Persze. A galériának kortárs művésze talán egy olyan van, akivel mi hosszú évek óta dolgozunk, és az a Radák Eszter, de őt sem mi fedeztük föl, hanem nagyon jó vele együtt dolgozni, és nagyon hiszünk benne.
Általában a festőkkel jó együtt dolgozni?
Hát van akivel nehéz, de mi a másodlagos piacról dolgozunk. Tehát egy aukcióra sosem a művésztől kerül a kép, hanem behozza az, aki már megvette.
Amikor beárazol egy képet, akkor mennyire veszed figyelembe, hogy ez valaha is eladható lesz-e külföldön?
És amikor Anna beárazza azt a képet, akkor mennyire veszed figyelembe azt, hogy az Anna lányod az már egy önálló, veled egyenrangú munkaerő?
Anna az teljesen önálló és abszolút egyenrangú, mert
magától választotta ezt a szakmát?
Hát végül is igen.
De magától.
Inspiráltad őt?
Hát az Anna ebben nőtt föl, de azért előbb politológiát és szociológiát végzett, mert nyilván nem azt fogja csinálni egyik gyerek se, amit a szülő szeretne, de aztán rájött, hogy mégiscsak érdekli, hogy elvégezte a művészettörténetet, és teljesen jól csinálja, abszolút, tehát teljesen nagyon jó művészettörténész. Megtanult, tehát már ő is 15-16 éve van itt. Már ő árverezt, ott már nem.
Tudom, hogy ő árverezt,
én már nem állok oda,
hogy
nem létezik.
Mennyire felügyeled, vagy mennyire hagyod szabadon?
Teljesen.
Igen?
Hát azért. Tehát, hogy mondjam, szóval azért, mint egy ilyen szupervájzor.
Te alkalmazottad, kvázi?
Hát nem, hát együtt dolgozunk, hát ő is a cég.
Nem akarja azt mondani, hogy az alkalmazottja,
nem,
de
hát az a ügyvezető a cégben. Hát ő egy olyan fő művészettörténész, hát teljesen.
És mer nélküled dönteni mondjuk sok egy 10 milliós tételről?
Hát,
Hány millió
így dönteni nem kell, mert mi nem veszünk meg semmit, mert hozzánk, amit hoznak, hát árverésre hozzák. Tehát ott nem arról van szó, hogy most meg kell venni valamit, vagy nem kell
megvenni. De hogy honnan indítja a Nácska, azt ő dönti?
Hát az abszolút letárgyalja. Nem. Hát ennek van egy protokollja, tehát amikor behoznak egy képet,
hogy cifrázz egy kicsit. Beviszem a képet.
Behoztad a képet, akkor ugye nyilvánvalóan az elsődleges szempont az, hogy a mi profilunkba tartozik, vagy nem. Ha igen, rögtön a következő eredeti, vagy nem. Mondjuk eredeti, tehát ránézésre is úgy látjuk, hogy attól még majd aztán nagyon sok vizsgálaton megy keresztül, akkor meg szoktuk kérdezni, hogy mennyit szeretne érte. Akkor vagy tudja az illető, vagy nem tudja. Általában tudják, mert pontosan nézik, hogy milyen aukción, mennyi, mi a leütés, mi volt. Akkor megmondja, akkor vagy vitatkozunk, vagy elfogadjuk. Ha vitatkozni kell, vagy nem tudja, akkor ugye gyorsan végig kell gondolni, hogy az elmúlt mondjuk 15 évben ettől a festőtől ez a képtípus, ez a méret, ez a téma, ez a technika körülbelül miről indult, és hova jutottunk el.
Nektek itt közös az érdeketek, ugye? Tehát, hogy
az eladóval közös az
érdeket, hogy drágán add el.
Hát, hogy minél jobban adjuk el, mert ő annál többet kap, és mi meg százalékból élünk. Uh-huh. Így van. Úgyhogy ez teljesen jól, persze.
A galériáknak van kapcsolata egymással?
Persze, abszolút. Igen.
Tehát nem ilyen
konkurens,
kemény rivalizálás,
De, konkurens, de teljesen...
Egyeztettek bizonyos dolgokban?
Nem egyeztetünk, de segítjük egymás munkáját.
Hogy?
Hát például ugyanálunk most volt ez a tényleg fantasztikus Róma-Budapest kiállítás, egy abszolút non-profit kiállítás, majdnem 40 ezer látogató volt, elképesztő volt, tehát az utcán álltak a sorok, ugye mert ingyen van, meg ingyen tárlatvezetések, és hát ezen a kiállításon nem csak ugye magángyűjteményekből kértük kölcsön a képeket, és van egy nagyon sok olyan kép, amit nem mi adtunk el, hanem a kollégák, és akkor fölhívom a kollégát, hogy szeretnénk ezt kiállítani, meg tudod-e nekem szerezni, megszerzi, kölcsön adja, én ugyanígy vissza, de ugyanígy a múzeumokkal is így dolgozunk, tehát a Nemzeti Galéria most az összes kiállítására a árverezőházaktól kéri, hogy szerezzük meg azokat a képeket, amelyeket ők ki szeretnének állítani, és akkor mi letárgyaljuk, oda visszük.
És a te lányod mondjuk van, hogy egyeztet. Szakmai ismerettségben van például Kizelbach Tamás fiával?
Persze, voltak együtt podcastban, szerepeltek uh-huh. együtt. Én is megyek a Tamással fellépni különféle műsorokba, amikor hívnak. Abszolút. Persze, tehát, hogy nagy a rivalizálás, de teljesen korrekt, kollegiális viszonyban vagyunk.
Van specialitása Annának? Tehát, hogy van
igen,
olyan
igen,
korszak,
igen.
amit ő
a
tud 1930-as jobban, mint a
évek
többi?
Római iskola, amiből azt a kiállítást aha. is ő csinálta, ő találta ki, ő szervezte meg, ő csinálta.
És a 40 ezer embert ő vezette végig?
Hát ő is, meg igen, hát 25 állatvezetést tartottunk 4 hét alatt. Na. Igen.
Szépen meghajtottátok magatokat.
Szépen, abszolút. Hát volt olyan hétvége, amikor 11-re jött a meghirdetett tárlatvezetés, és láttam, hogy annyian vannak, hogy 12-kor újból kellett kezdeni. De hát ez írtó jó.
De hát ez nagyszerű dolog
jó,
lett.
Nagyon.
Meg hát egyre
nagyon
nagyobb jó. lett a galériátok, nem?
Igen.
Mert egyszer csak
COVID alatt
hozzáment az alja is. Meg.
Igen.
Hát azért az igen. Az mégiscsak egy életmű, tetszik, nem tetszik.
Hát az,
nem
az
csak az, hogy te hát felfuttattál Magyarországon.
Hát nem én, mert az Istvánnal, tehát azért igen, mondjuk ki, hogy én nélküle, nem tudtam okay. volna megcsinálni, hogy ő se nélkülem, tehát ez...
Jó, férjed.
Igen. Tehát ez egy abszolút közös.
Igen, kölcsönösen becsülítek egymást teljesítményét.
Igen, hát ez nem egy one-man show, tehát ez...
És nem nyomtad el, mert én úgy emlékszem, nem. hogy ő, mint hogyha ha a Zsolnaiban utazott
hát
volna.
Hát ő, de megtanulta a képeket is, de abszolút Zsolnaiban utazik, de hát az egész mögött ő áll, tehát a gazdasági része, a PR része, a marketing, a stratégia, hogyan tovább, tehát az egész online árverezőrendszert ő találta ki.
Igen?
Hát nem ő találta ki, hanem ő mondta, hogy akkor most ezt be kell vezetni. Az összes ilyen fontos stratégiai lépés az mind... tőle függ. Tehát én vagyok a kép, meg a szakma, meg én mondjuk jobban kommunikálok a ügyfelekkel, ő meg a háttérben.
Akarnám mondani, hogy egyszer láttam a televízióban beszélni, nem olyan régen.
A nyomdakészen fogalmaz.
Meglehetősen profin.
Igen, nyomdakészen fogalmaz, ez kétségtelen.
Azért lepett meg, mert ugye nem nagyon csinálta előtte. Tehát, hogy ez mostanában szabadult bele ő is a...
Hát nem szeret.
Galériáról való
kommunikációban. Nem szeret.
Néha kiállni. Szállodákban, meg ilyen helyeken borzalmas képeket látok.
Hát így van.
Borzalmakat. Sőt, a múltkor... mesélte a interjú alanyunk, hogy megvették azt a könyvet, ez fotó volt, ahol az ő kastélyuk van, és kivágták, és azt tették el a falra.
Igen, egy fotós volt a vendégünk, Kaiser Otto, és azt mesélte, hogy, hogy a szétvagdosták egy albumát, és az ki...
Azt bekeretezték?
Igen.
Igen, bekeretezték, legalább nem rajszögezték.
Szörnyű képek van. Én egyetlen egyszer
voltam. Azok volt. Jó képek voltak, csak rossz volt a feldolgozás.
Az jó volt, de én voltam már olyan szállodában, nem járok gyakran ilyen helyre, de volt, és azt mondtam, hogy miért ezek? Miért?
Közben meg más budapesti szállodák meg sportot tűztek abból, legalábbis régebben, ilyen 15-20 éve, hogy minőségi kiállításokat szerveztek a falaikra, hát nem egyforma.
Hát azért nem, ennek, de... ennek van egy kockázata, a jó képeket szállodai
szállodára. Mint a szél?
Nem, de tönkre teszik, nem tudom, hát azért ez egy, ezt akkor biztosítani kell, szóval ez egy költséges mulatság jó képekkel berendezni.
Igen, és jó kis legény búcsi így végigjalázza őket, az
és
nem
és ezért megveszik a ócsót és borzalmasakat. Szóval.
Szerintem a bankok még azok, ahol a bankok biztonságban vannak a képek.
Bankoknál is. Biztonságban vannak, mostanában már nem, de nagyon sok jó banki gyűjtemény van itthon is, meg biztosító társaságoknál is. Jó,
ezzel akarták a saját nagyságukat.
Az inkognitot hogy
véditek?
Hogy véditek az inkognitot?
Mármint, hogy
erre van egy
úgyhogy
és nem ül be oda
két is. Dolog nem kerülhet ki, tehát bárki, aki hozzánk jön dolgozni, először is alá kell írni egy nagyon-nagyon komoly titoktartási szerződést, két dolog nem kerülhet ki, ki az eladó és ki a vevő, az nem kerülhet ki.
És egymáshoz kerülhetnek egyébként az információk? Az eladó és a vevő egymáshoz, mert hiszen ott vagytok hát, középen ti, tehát
hát
nem kell.
Dehogy is. Hát nem.
A se kell. Jó, oké, értem. Hát nem is
hozzuk
értek.
Őket össze, és akkor...
Tehát nem. Ők nem tudnak egymásról.
Hát persze, hogy nem. Ezek az információk nem mehetnek ki. Nyilván a könyvelő tudja, de a galériában se tudják. Tehát úgy van az egész rendszer minden felépítve, hogy a kollégák se tudják.
Csak ki van divatban most, Judi?
Mármint milyen szempontból? Kérdezed? Kortárs, vagy nem?
Legyen egy kortárs.
Nem tudom, legyen... hogy a divat. Hát az, hogy divat, azt nem tudom. Hát vannak nagyon népszerűek és keresettek.
Óriási Ripple-ről egy divat volt, az aztán
az mindig van. Mindig van. Tehát mindig. Tehát a nagy festők, az nem a divat, hanem ezek mindig ilyen áhított darabok. Tehát egy Munkácsi, egy Mennyászki, egy Ripple, egy Vasari, egy Szőnyi, egy... Abanovák, hát ezek az örök blue chipsek.
Jó, de hát a Munkácsi életmű nagyjából egy kézben van. A Ripuronai azért a szerteszét van meg sokat is csinált. És...
Tudod, mennyit csinált? Most pont egyébként ezzel foglalkozom. Hát most ott tartok, hogy szerintem 10-15 ezret lehet az életmű. 10-15 ezres az életmű. Minimum. Igen.
Ugyanakkor szerintem vannak olyan festők, túlárazottak, és soha nem fogják, nem akarok neveket mondani,
hát
soha nem fogják
van.
Visszahozni ezt a pénzt.
Mindig van, hát egy aukcióban pont ez
én emlékszem a Ripple-Rónai időszakra, amikor mindenhol volt Ripple-Rónai, ha az volt, de mindegy, hogy azt úgy árazták túl, hogy soha.
Nem tudhatod, mert például, és mondok egy példát, amikor mi először csináltunk árverést 98-ban, akkor pont az aukciós rekordot egy Ripple-Rónai Zorka képpel döntöttük meg, az 21 millió forint
nem
volt, és mindenki
álljunk.
Na de édesem, hát az akkori 28 millió, az most
21 csak, ez borzalmas pénz volt. De azt megelőzően, mondjuk a Bizományi Áruházban, tehát 98-at megelőzően, pontosan emlékszem, hogy 96-97, 4 millió volt egy hasonló. Tehát, hogy ezt sose lehet tudni. Jó, ez egy nagyon nagy ár volt, de, vagy mondok neked más példát, ez egy szuper példa. 96, Bizományi Áruház, nagy aukció, művészeti aukció, tél, Munkácsi Mihály Baba látogatói. Több mint egy egyméteres, gyönyörű szalonzsáner. 4.600.000, 96-ban vagyunk, 2007-ben nálunk ugyanez a kép 180 millió. Hát azért ez egy nálad, elképesztő.
Mennyi volt nálad a csúcs?
460 millió forint egy Csontvárinak a képe.
Aha, jaj,
az a hídon?
Nem a hídon, nem a 180 volt, a Titokzatos sziget című képe.
Arra nem emlékszem, az hogy nézett, ez egy sziget?
Hát egy gyönyörű kis kép, tajtékzó tenger, középen egy sziget, furcsa kis alakok jöttek, uh-huh, mentek, elképesztő színekkel, és hát tökéletes provenienciával, tehát hogy mindent lehet tudni a képről, hogy mikor, hol festette ki, kinek, utána.
Az árfelverő tényező.
Tehát az nagyon fontos, a kép
története. Fontos hogy hogy jutott el a festésről.
Az nagyon fontos.
És ami a hátán van a festménynek, oda általában rá van írva, meg rá van pecsételve.
Hát vagy rá van, vagy nem. Ha rá van, akkor az egy nagyon-nagyon jó kezdőpont, hogy hogy kell elkezdeni kutatni. Tehát azért nagyon nagy szerencse, ha van rajta kiállítási cédula, vagy ragla, vagy egy régi tulajdonosnak a neve, az nagyon most például pont...
Ezt a munkácsit, nem munkácsit, hanem
Csontvárit
behozták, vagy te valamilyen hagyatékba fölfedezted?
Nincs már ilyen, hogy az ember ilyet fölfedez.
Nincs?
Nem, hát ezt hozzák.
Tehát padláson ott heve.
De,
de volt ilyen egy időben.
Hát,
de akkor mi még nem...
Akkor mi még nem foglalkoztunk. Nem. Mindenki tudja, hogy ilyen van. Nincs ilyen, hogy föl becsöngetsz, és ott van.
Lejárt az időnk.
Jaj, de kár, hogy lejárt az időnk. Egyre inkább kihúzod magad a valóságos munkából?
Ez volt a tervem, hogy egyre inkább... Hát úgy tudom magam kihúzni, hogy mondjuk heti kétszer-háromszor bemegyek, és egy ilyen szupervájzori létet álmodtam meg magamnak, de Annuska, ahogy ez szerepelt minden tévében, újságokban, a Kincsvadászok úgynevezett sztárja, babát vár.
Lesz egy újabb unokád,
lesz
jó
egy újabb unoka. Nagyon jó hír.
Rossz hír, hogy két évre beállhatsz már megint a baletba.
Köszönjük szépen, hogy itt vagy.
Én nagyon köszönöm a meghívást.
Sok sikert az újabb unokához. Annuska meg visszajön.
És fiú megint.
Megint fiú.
Megint fiú, igen.
Hát nem baj, majd szerencsés lányok lesznek, akik majd
reméljük,
25
igen
év múlva ezt, igen, az egészet folytatják. De te még akkor is ott fogsz ülni,
és
felügyeled azt, hogy mennyit mondta.
Felhőkből.
Felhőkből? Ne hülyeskedj már, hiszen fiatal vagy. Na mindegy, szóval ez egy jó kis beszélgetés volt. Köszönöm szépen,
köszönöm
hogy
szépen,
itt
voltam. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Mire jövőjétre? Tudunk valamit?
Nem, még képlékeny.
Nagy meglepetések lesznek a jövőjétre.
Még mi is meg fogunk lepődni.
Bennünket.
Köszönjük, hogy itt
voltam. Köszönöm szépen.
Szia.
Sziasztok, viszlát.